Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért, a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Idén Szerencs lesz a helyszín, ezúttal is a helyi katolikus iskolák közreműködésével hívják életre a programot. Pénteken délután 3 órakor a Munkás Szent József templomban kezdődik a közös imádság, amelyet rádiónk és a Szent István Televízió YouTube csatornáján élő adásban közvetít majd. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap Brüsszelbe utazott az Európai Unió és az Öbölmenti Együttműködési Tanács országainak első csúcs találkozójára. Az Európai Tanács korábbi közlése szerint ez alkalmat kínált az EU számára, hogy szorosabb partnerséget alakítson ki az Egyesült Arab Emírségekkel, a Bahreini Királysággal, a Szaúd-Arábiai Királysággal, az Ománi Szultánsággal, a Katari Állammal és a Kuvaiti Állammal, amelyek geostratégiai partnerek egy olyan időszakban, amelyet kihívásokkal teli geopolitikai körülmények jellemeznek. A kormányfő tegnapi programja a Patrióták pártcsalád munkavacsoráján zárult, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az informális találkozón részt vett mások mellett Andrej Babis, a Cseh Ánó pártelnöke, Jordan Bardella, a francia nemzeti tömörülés elnöke, Matteo Salvini, az olasz liga vezetője, és Geert Wilders, a holland szabadságpárt elnöke, valamint a Patrióták pártcsalád vezetői. Az Ukrajnának nyújtandó további támogatásokról, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a versenyképességről is tárgyalnak ma és holnap Brüsszelben az uniós tagállamok vezetői. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a tagállami vezetőknek küldött meghívó levelében közölte, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bemutatja győzelmi tervét. Hozzátette, azt várja a tagállamoktól, hogy a G7 csoport tagjaival együtt eleget tesznek júniusban vállalt kötelezettségüknek, amely szerint az év végéig mintegy 45 milliárd eurót adnak Ukrajna katonai költségvetési és újjáépítési támogatására. Közben az orosz külügyi szóvivő arról beszélt, Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfliktus veszélyét jelentheti az ukrán elnök új béketerve. Kész tárgyalni az orosz elnökkel az igazságos ukrajnai békéről a német kancellár Olaf Scholz erről a Bundestagban beszélt. A német politikus ugyanakkor úgy fogalmazott, a tárgyalásoknál világos elveket kell követni, semmilyen döntés nem született Ukrajna és a legközelebbi partnerekkel folytatott konzultáció nélkül. Olaf Scholz emellett Németország teljes szolidaritásáról és a fegyverszállítások folytatásáról biztosította Izraelt. Összesen 21 intézkedést tartalmaz a kormány által elfogadott gazdasági akcióterv, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón a tervezett intézkedések közül kiemelte a jövedelmek vásárlóerejének növelését, a megfizethető lakhatás biztosítását és a kisvállalkozásokat segítő Demián Sándor tőkejuttatási program elindítását. Szólt arról is, hogy a kormány 3 éves bérmegállapodást kíván kötni az érdekképviseletekkel. A gyerekek utánjáró eszély a kedvezmény 2 lépcsőben duplájára emelkedik 2026 évelejéig, a lakhatási válság enyhítésére a kormány szigorítaná a magánszállásai kiadás szabályait. Nemzeti konzultációt indít a gazdaságpolitikai pillérekről a kormány, jelentette be a tárcvezető. Gulyás Gergely elmondta, 11 kérdés lesz, ezeket péntekig bejelentik, november első felében megérkeznek a kérdőívek is, amelyeket december 20-áig lehet majd visszaküldeni. A polgármesterek illetményének emelését kezdeményezte októbertől a közigazgatási és területfejlesztési miniszter az országgyűlésnek benyújtott törvénymódosítási javaslatban. Navracsics Tibor azt javasolta, a főpolgármester az előző évi nemzetgazdasági átlagkereset 6-szorosának, megyei jogú város polgármestere és fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere a 4,5-szeresének, a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnöke a 4-szeresének megfelelő illetményt kapjon. A többieké is emelkedik majd. Az emelést a Fidesz-KDNP Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke kezdeményezte. Társfővárosként tekint a kormány Debrecenre, fogalmazott az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a helyi gazdaságfejlesztési beruházások koncepciójával foglalkozó munkacsoport ülését követően elmondta, eddig 500 milliárd forinttal támogatták a gazdaságfejlesztést, amiből 300 milliárdot a BMW autógyárnak is otthont adó északnyugati gazdasági övezetben, 200 milliárdot a déli ipari övezetben használtak fel. A tervezett közlekedési fejlesztések közül bejelentette, hogy újjáépítik a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalat. Végül az időjárásról. Fátyol felhős, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül, a csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban a cigánypasztorációs referensek Miskolcon és Sajó Petriben megrendezett találkozójáról hozunk három előadás részletet. Előbb dr. Makkai László atya beszél a Miskolc-Tapolcai Roma Szakkollégiumról, majd Csiszárik Jánosné Erzsébet, a Miskolci Egyházmegye tanoda referense a program főbb céljait, eszközeit és eredményeit ismerteti. Adásunk végén pedig Balogh Győző atya beszél a cigánypasztorációról. Tartsanak velünk, érdemes!
Ha kiállt hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban. Kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.
Műsorunk elején Makkai László atya, a Miskolc-Tapolcai Roma Szakkollégium vezetője beszél.
Kedvenben, amikor erre Püspökegyházba felkérést kaptam, és hogy 2011. szeptemberében induljon be egy teljesen új intézmény, Miskolcon, Miskolc-Tapolcán, akkor igazából a nulláról kellett építkeznünk. És hát ugye hozzátartozik, hogy volt akkor egy püspökváltásunk is, hogy Kocsis Fülöp püspökatyával kezdtem, és aztán Atanáz atyát ki is nevezték püspöknek, és onnantól kezdve ugye Atanáz atyával, mint alapítóval indultunk neki a szakkollégiumi munkának. És 2011-ben, én pont akkor egy első felében még Rómában is voltam, és hát úgy egy új intézmény szeptemberben beindul, hogy az elég hosszadalmas folyamat volt. Úgyhogy Püspök atya, amikor meglátott, már mindig azt mondta, hogy ha meglát, megnéző, hogy van-e nála bélyegző, hogy mit kell találni, mint a pecsételni. Biztos, hogy valamit alá kell írni, mert hogy akkor új intézmény, alapítókirat, meg mindenféle, tehát ami csak elképzelhető, az megtalálható volt. Tehát egy tényleg egy ilyen átmeneti időszakban indítottuk be a Roma Szakkollégiumot, és hát onnan tudom, hogy püspök, hogy a hány éve püspök, hogy annyi éves a szakkollégium is. Tehát 14 éve püspök a Atanáz atya, ugye mi is a 14. tanévet kezdtük meg itt Miskolc-Tapolcán. Tehát ahogy említettem, igazából négy helyszínen indult 2011-ben, Debrecenben, Budapesten, Nyíregyházán és Miskolcon, így a négy alapító szakkollégium lett, és ebből már a 11 ilyen országos szakkollégium van, ebből kettő nem egyházi fenntartású, a többi pedig egyházi fenntartású szakkollégiumként működik. És hát nyilván a mi fenntartunk a Miskolci Egyházmegye, 2011-től jöttünk létre, Miskolc-Tapolcán kaptunk helyet, hiszen ott két külön épületben működött egyetemi kollégium, tehát sima egyetemi kollégium, és ebben az egyetemi kollégiumnak az alsó épülete lett a Roma Szakkollégium helyszínként kijelölve az Egyházmegye részéről, és itt jelenleg most is 28 fiatallal kezdtük meg az idei tanévet. És ahogy elmondtam már, hogy valóban a legfontosabb az, hogy minél több roma fiatal az egyetemre, egyetemista vagy főiskolás legyen, és hogy egyetemi tanulmányaik mellett mi egyfajta mankót, egy biztonságot tudjunk számunkra adni, ami azt jelenti, hogy nekünk is egy nagyon kötött szakmai program mellett haladva, az ösztöndíjadás feltételeit biztosítva tudunk számukra egyrészt egy otthonos környezetet adni, másrészt viszont egyfajta programot, ami mellett ők egy ilyen tanulmányi ösztöndíjat kapnak. Ez egy kreditrendszerű ösztöndíj, erről majd később egy folyamán szeretnénk beszélni. Teljesítmény alapú ösztöndíj, tehát amit teljesít, azt kapja. Ha nem teljesít, akkor nem kap. Ha nagyon teljesít, nem teljesít, akkor már nem nálunk szakkollégista. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy a motiváltság, mint olyan, az meg legyen. És hát ahogy a kaktáson is elmondtam, amikor a püspök agya megkért, hogy vezessem a szakkollégiumot, akkor hát én ugyanaz a kérdés merült föl bennem, mint sokakban, hogy járnak-e romák egyetemre. Tehát, hogy nem fogok én összeszedni nem tudom hány egyetemi roma egyetemistát, és hát akkor már egyetemi lelkészi kinevezésem is volt, és hát valóban kimentem a Miskolci Egyetemre, és néztem a hallgatókat, hogy kiről feltételezem azt, hogy roma, vagy ki az, aki nem roma, és hogy szólítsam meg, és adjak neki egy szórólapot, vagy valami. És hát így sikerült nagyon sok arab diákkal is megismerkednem, de romákat nagyon kevés helyen tapasztaltam, vagy láttam ilyen téren. Tehát, hogy ez nagyon fontos volt, hogy járnak a romák egyetemre, tehát bennem is egy kérdőjel volt, és hála Istennek a kezdeti nehézség ellenére 14 fiatallal kezdtük meg annak idején a szakpolitikai munkánkat. Ugye nyilván ennek van egy komoly szakmai háttere és programja, egyrészt egy kormányrendelet arról, hogy a roma szakmai tanács hogy áll fönt, és hogy kiből lehet roma szakkollégium, ezzel most nem szeretnék untatni senkit, hogy milyen program mentén kihagyja jóval az új szakkollégiumok létrehozását, és hogy hogyan lehet ezt megalapítani. Ennek most már kormányrendelete van, tehát ez nem csak egy ilyen baráti társaság összön, és mi vagyunk a roma szakkollégium, ennek egy szakmai programnak kell megfelelni, és bennünket 4 évente minősítenek szakkollégiummá, tehát roma szakkollégiummá, tehát egyfajta minősítési rendszerekkel keresztül bennünk azért, hogy ezt a 4 évente elnyerjük a szakkollégiumi státuszunkat. Vannak rövidebb és hosszabb távú céljaik, elsősorban az, hogy a rövid távú célok mellett a szakkollégium azt biztosítja, hogy a hozzánk bekerült fiatal az egyetemi tanulmányait el tudja végezni. Tehát ez nagyon fontos, hiszen 2011 előtt a roma fiatalok lemozsolódás az egyetemről az több mint 20% volt. Most ez 10% alá ment. Tehát az azt jelenti, hogy ma a szakmai hálózat is biztosít egyfajta garanciát arra, hogy a fiatalok bent maradnak. Nyilván különféle háttérrel érkeznek a fiataljaink, az, hogy mi az, hogy Neptun, azt nem nagyon ismerik, volt, aki addig klikkelgetett, mint majdnem kiíratta magát az egyetemről, nem tudom, mit akar csinálni a Neptunba, de hogy a munkatársaim segítenek ebben, tehát rengeteg olyan dolgot kell kompenzálni a kollégiumba, ami kollégiumi munkatársaknak, amire nincsenek felkészülve a fiatalok, hiszen hozzánk is országosan jönnek, szóval az önében a megyéből vannak nálunk a fiatalok, de hogy egyszerre hátrányt kompenzálni, meg egyszerre tehetséget gondozni is kell a szakkollégiumi rendszeren belül, de a legfontosabb az, hogy ők elsősorban egyetemisták. Az alapképzésig segíti őket a szakkollégium. Utána valaki mesterképzésre megy, hogy az ösztöndíjból részesüljön és szakkollégista legyen, akkor egy kérvényt ír a szakkollégium vezetőinek, illetve nyilván nekem, hogy tovább szeretne tanulni, és hogy ne csak egy diplomát segítsük, hanem segítsük a következő diplomáit. De a lényeg az, hogy egy diplomát mindenképpen össze tudunk hozni a hallgatókkal. Ez azt gondolom, hogy nagyon fontos, és nálunk a mi kollégium a lemozsolódás, azt gondolom, hogy bőven a 10% alatt, mert aki hozzánk bekerült, nagyon kevés hallgató ment el. Van olyan év, hogy vagy 2-3 év, hogy senki nem megy el, mindenki visszajelentkezik hozzánk. Tehát csak a diplomával a zsebükben mennek tovább dolgozni. Ugye nagyon csábító most a 25 év alattiaknak ez a adókedvezmény, és hát nagyon-nagyon sokan dolgoznak már most egyetemi tanulmányaik mellett, a kollégisták szerintem jóval 90%-a még pluszban dolgozik, hogy egyetemista, szakkollégista, és még dolgozik valahol. Ez egy ilyen tendencia. A hosszú távú cél pedig az, hogy valóban a társadalomba beilleszkedve tudják képviselni hitelesen keresztény értékrendet, elsajátítva a saját kultúrájukat, és tudják azt, hogy valóban szakmájuknak a legjobbjai lettek, kikupálódtak, és hát nem ellenségei az egyházaknak sem, vagy az egyháznak sem. Nekem most nagyon jól esik a visszajelzések, hogy a hallgatóink, akik már tőlünk kikerültek és családot alapítottak, zömében ezért a szakkollégium az egy nagyon jó bázis, ahol megismerhetik jövendővel őket is. Alakultak már ki vegyes házasságok, tehát roma-nem-roma házasságok, és mind a mai napig megvannak, tehát gyerek is minden született is, és nyilván roma-roma fiatal között is alakultak ki kapcsolatok, és jó látni őket, amikor már most kérnek tőlem, hogy segítsek bejutni egyházi óvodába, egyházi iskolába a gyereket, tehát hogy én azt gondolom, hogy azért ennek egy hosszú távú hatása mindenképpen van.
Vágyakozó, utána szomjazik le. életnél is jobb. Istenem, te vagy az Úr, te hozzád vágyakozom, utánad szomjazik lelkem, mint kiszik a tisztelem föld, mert szereteted, Uram, nékem az életnél is jobb.
Tréner tanár és pszichológus egyaránt segíti a mi felvételi eljárásunkat, mi azt jelenti, hogy valaki hozzánk vagy először dokumentumát, onnantól kezdve nyilván hívjuk a bevonótáborba, és ott a trénerek, pszichológusok segítenek, illetve alumniszakkolégisták jönnek a felvételi bizottságba, és úgy alakítottuk ki a felvételi rendszert, hogy én, mint igazgató, én adom a legkevesebb pontot. Csak azért, hogy ne legyen semmi részrehajlás, és mindenki más több pontot adhat egy adott hallgatónak. Tehát így alakult ki a felvételi rendszerünk, de egyébként a honlapunkon megtalálható. Ösztöndíj, azt gondolom, hogy az ösztöndíjban legmagasabb ösztöndíj, amit egy hallgató elérhet, az maximum 70 ezer forint havonta, amiből gyakorlatilag önfenntartó tud lenni. Ha valaki kevesebbet vállal, akkor mondjuk kevesebb az ösztöndíj, ha valaki többet vállal a közösségét, akkor többet tud vállalni, és egy úgynevezett kreditnyilatkozatot költenek ki a hallgatók. A kreditnyilatkozat azt jelenti, hogy mennyi kreditet vállal havonta, és minden programunkra, akkor ha én, akkor annál több lesz, vagy magasabb az ösztöndíja. És hát nyilván szakmai programról van szó, tehát a hallgatók egyfajta évelején egyéni tanulmányi tervet töltenek ki, ezt röviden RTT-nek hívjuk, ennek van online változata is rá, mint egy mini Neptun, meg lehet manuálisan is kitölteni. Itt a hallgató kitölti azt, hogy milyen céljai vannak, hogyan veszik föl a mintatanterv alapján az adott szakban az órákat, a tanegységeket, mit szeretne elérni, szeretne TV-kázni, szeretne, nem tudom, tudományos konferencián részt venni. Tehát egyfajta olyan tanulmányi rendszer tölt ki, ami visszakérhető számon kerülhető, és évvégén megnézik, hogy mit tudok teljesíteni. Tehát célokat próbálunk adni a hallgatóknak. Mentori rendszerünk működik, dupla mentori rendszerünk van. Minden hallgatónak van egy egyetemi mentora, egy egyetemi oktató az adott karán, és van egy belső mentora a hallgatóinknak. Tehát mind az oktatói oldalról, egyetemi oldalról is megtámogatott a hallgató, és mind pedig a szakkolléga oldalról is támogatott a hallgató. Tehát ahol elcsúszás vagy bármi probléma lenne, ott akkor be tudunk avatkozni. Ezt beavatkozási tervnek hívjuk, ha valamelyik hallgató nem teljesít. Ezt a mentorával együtt töltjük ki, ezt a beavatkozási tervet, és csak azért, hogy ne csúszson az egyetemen, és hogy tudjon minél jobban haladni. Tömbösett hétvégéink vannak, ezt úgy hívjuk, hogy kulturális és közismereti modul, amire részint szakértőket, szakembereket szoktunk hívni, ez egy bennmaradós hétvége, teljes ellátással, mindenfélével, lelki programmal, tehát gyakorlatilag ezek a bennmaradós hétvégék adják igazából azt, hogy olyan neves előadókat szoktunk meghívni, mint annak idén jártam, amikor a Solidarlóci Józsi bácsitól kezdve azok a prominens roma személyiségek, akik tényleg sokat tud, a Süveges Gergő rádiós műsorvezető, tehát hogy rengeteg olyan embert hívtunk, akik tudnak, Balogh Győző, vagy például, mint prominens ember, szintén hívtok előadni, de a Székely Püspök úr is többször megfordult már nálunk, azt gondolom. Tehát ezen a modulon keresztül tudunk haladni, és persze a lelkiségről sem szabad elfelejtkezni, minden kedve a spirituális modul nálunk. Ez úgy áll össze, hogy minden első kedve az kápolnai program a hallgatóknak, és egy meghatározott tematika szerint velem találkoznak minden kedden, hiszen szakkolgium profiljába azért írjuk bele, hogy minden héten legyen valami program a hallgatóknak, ami akár egy esti program, akár egy szakmai program, és mindig hívunk egy előadót, általában olyan oktatót, vagy olyan személyiséget, aki esetleg hitében gazdag, és mégis esetleg oktatóként egyetemen tud tanítani. Például Patkó Gyula volt rektor úr volt a vendégünk a spirituális módon. Félévzáró szakmai feladatokat adunk a hallgatóknak, illetve konferenciákra küldjük a hallgatóinkat, projektmunkát kell készíteni, aminek nyilván általában egy kiadvány, az eredménye, a produktuma egy-egy ilyen félévzáró feladatnak. Mesekönyvet írtak a hallgatóink, ez miatt sikere volt, nagyon sok helyre kérték a mesekönyvet, az két nyelvű lett, dovár és magyar a mesekönyv, és a hallgatók készítették az illusztrációt is hozzá. Tehát igazából ez két kötetes lett. Jó, verses könyvet is készítettünk, verset is írtak a hallgatói beléled. Nagy kihívás egyébként, higgyétek, hogy egy gépészt rábeszélni, ahogy írjon egy verset. Mérnök informatikus, hogy figyelj már ide, hogy pársor, mit tudom én, a nyiladozó virágról, vagy nem tudom, a cserepkorokról, vagy a hatatlanságáról, vagy valamiről. Tehát azért nehéz rábeszélni őket, de mégis olyan versek, Csapályról olyan versek születtek, hogy eszméletlen. Tehát ez olyan, nekem egy nagyon nagy Isten élményt adott egyik másik vers. Vagy valaki a szakkolégiumról írt, a biztonságról, az otthonról, a elfogadásról, tehát nagyon-nagyon nagy értéket hordoznak ezek a fiatalok, én azt gondolom, és ez a legutóbbi kiadványunk, a válogatása Miskolcra a szakkolégium kutatói bázisából. Idegen nyelvi képzés van, most jelenleg német és angol van, és természetesen van lovári is, most lovárit nem kértek, ugye felmérés alapján igény szerint vannak a nyelvórák. Az angol nyelvi képzést a feleségem tartja, mint angol nyelvtanár, és van egy német tanár, aki szintén bejárt. Az előző évben volt lovári is, hagytam hozzá, egy nagyon jó lovári tanárunk van a megyében, a Márton Attilának hívják, és eszméletlen nő jól tudja motiválni a hallgatókat. Ez 30 órás modulban képzelhető el. Nagyon fontos a közösségi szolgálat, a közösségnek vissza tudjanak adni. Ezek a közösségi társadalmi szolgálataink, ez is fél évente visszatérő rendszeres programok. Legyen az akár, hogy menhelyre megyünk, adományokat gyűjtünk, például van egy szakpolitikusnak a Szajkó Szinti, hogy például a Honok iskolában dolgozik, és oda viszünk adományokat, Mikulás műsorokat viszünk ki, programokat viszünk ki. Nagyon sok zenész hallgatónk van, akik inkább a klasszikus zenét művelik, de ki szoktunk menni, és akkor ott is szoktak egy kis művet előadni, tehát hogy visszajárunk azokhoz a hallgatóinkhoz, akik már akár pedagógusként, vagy akár más helyen dolgoznak, és tudunk segíteni valamit, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat számít, és a közösségi szolgálat ez ilyen. Természetesen van kis kárpolnánk, ahol szertartásokat, spirimodulokat, imaórákat tudunk végezni, és persze hát a vizsgai időszakban is mindig nyitva van a kápolnánk, ahol két dolog nagyon szokott fogja, a WC papír, mint vizsgai időszakban, és a kápolnában gyertya. De mondom, mindig a hallgatóinknak, hogy azért tanuljanak is. Sok-sok csoda volt már, hogy Isten ad, de hogy megítételt húzza ki, azt lehet, hogy még nem tudják. De úgyhogy egy kis kápolnánkban szoktunk. Ugye mi egy országos hálózatnak a tagja vagyok, a KSZ-nak, a keresztény olasz szakmai hálózatnak, minden évben nekünk van egy nagy konferenciánk, ez nagyon augusztus végén vagy szeptember elején szokott történni. Most hagyjuk összönni, mert volt a 2017-ben mi rendeztük meg ezt a konferenciát. Nagyon nagy öröm, hogy Püspök atya is, de az akkori pápai nuncius is írta a kis kiadványunkban, amikor 10 évesek voltunk a szakkollégiumban. Tehát, hogy ez a mostani kép, vagy ez a mostani konferenciáról egy kép, itt is van tudományos része, van protokoll része is, de hát nyilván megvan a szórakoztató része is. Itt most Olá Gergő adott egy nagy koncertet, ugye mindig nálunk, amikor 17-ben mi szerveztük, akkor a Radics Gigi volt nálunk itt Miskolcán, és hogy ő adott ilyen koncertet, az Olá Gergő adott koncertet, és a hallgatói mindig biztattak, hogy a roma táncba én is szálljon be, de azt mondják, hogy akkor táncolok, hogy ne erőltessen. Itt a mozgásokra még nekem úgy tudom, hogy volt egy kis problémám, és már lassan a végéhez érünk. Hát egyrészt a közösségi programok, amit meg szoktunk valósítani, hiszen közösségünkkel formálódunk, minden eszközt megpróbálunk megadni. Olimpozás azért van, mert az egyetlen sport, amiben nekem van sikerem, minden másban nincsen. Igazgató úr meghívja őket bowlingozni, és akkor itt legalább egy pár bulitot is úgy tűnik, hogy sikerem is van. De akár a cigány búcsú részt teszünk, vagy akár a farsangi műsorokat szervezünk, és a farsangi programot szervezünk, vagy most a egyetemi főzőversenyen második, mindig hozunk el díjat, második helyzettek lettünk, nagyon-nagyon jókat készítenek a hallgatóink, tehát jól tudtam főzni, tehát látom a fiúkon, mert ők meg kíznak lelkesen, tehát hogy a lányok azok nagyon jó szakáltunk, és nagyon sok mindent tudnak készíteni, mert mondom, általában egy díjakat is szoktunk nyerni. Hallgatóink eredményessége az elmúlt évben nagyon-nagyon sikeres volt, nagyon sokan kaptak tanulmányi ösztöndíjat, kaptak más ösztöndíjat, programot, amit megpályáztak. Tehát nagyon sokat támogatást, meg lehetőséget kapunk tényleg az államtitkárságtól is, ez a, ugye a felzárkózási államtitkárság, tényleg folyamatosan külön személy van, aki így velünk foglalkozik, és azt gondolom, hogy ez a program, ez a szakolin program, ez én azt gondolom, hogy elég sikeres. A 2011 óta több mint 700 diáknak segített ez a hálózat diplomához jutni, több mint 20 PhD is van, ebben már győző is benne van, akik szereztek a PhD fokozatot. 90% fölött van az országos hálózatban, akik elhelyezkedtek és munkát találtak. A mi szakkollégiumunkban viszont azt látjuk, mert mi minden éven küldünk ki egy alumni kérdővel a volt szakkollégistáinknak, és én nem tudok szakkollégistáról, aki most jelenleg munkanélkül lenne. Minden szakkollégistánk szerintem a diplomájával el tudott helyezkedni, tehát az olajmérnöktől kezdve a politológuson keresztül mindenki. Tőlünk is nagyon sokan dolgoznak állami gazgatásban. A miniszterek, államtitkárok mellett hallgatóink, tehát az is nagyon jó, hogy sikerült nekik ilyen helyekre is bejutni, jó példaként természetesen. Van, aki a magánszektorban helyezkedett el, van olyan hallgatónk, aki most a mi gyermekvédelmi központunknak a munkatársa, és itt dolgozik Hermann Bécsin, és azt gondolom a korai, hogy tudunk nekik állást is szerezni, olyan végzettségük van, és azt gondolom, hogy nálunk nem tudok most olyanról, hogy valaki állást keresne, vagy valaki munkanélküli lenne. És hát itt tényleg kellemhet ez egy hát nagy a segítségét, támogatását, Püspök atyáik nagyon sokat segítenek rajtunk, főleg akkor, amikor ilyen áthidaló támogatás kell a kollégiumnak, hogy az ösztöndíj biztosítva legyen, a munkatársak bére biztosítva legyen, az egyházban nagyon sokat segít rajtunk, illetve az emberszerető alapítványnak, amikor írnak a hallgatóik, hogy valami szükségük van, akkor az emberszerető alapítvány is segíti a hallgatóinkat, hogy boldogulni tudjanak, akár egy valaki átkerül mondjuk hirtelen államiból önköltségesre és nincs annyi pénze, akkor itt az emberszerető alapítvány támogatja és segíti őket, tehát itt az egyház megye szárnyai hoznak, repítenek bennünket, mert tényleg fontos az, hogy egy ilyen biztonságot tud nekünk nyújtani Püspök atya személyesen is, segít és támogat bennünket, meg maga az egyház megye is.
Az elmúlt percekben Makkai László atyát, a Miskolctapolcai Roma Szakkollégium vezetőjét hallották.
Téglája világ, feci gloria tua agna, paruela mare in le. Oggi sa me sa, andrei ti ripresenzia, ai luvu di stiro anna, che tu sano de, tu sano de lo mai baro, ai tu trais de la anna amaro, di lo, ai tu trais.
A folytatásban Csiszárik Jánosné Erzsébetet, a Miskolci Egyházmegye tanoda referensét idézzük.
Az előadásomnak ezt a címet adtam, hogy esély, élmény és tudás. Esély azért, mert úgy gondolom, hogy a tanodák nagyon sok esélyt adnak a gyermekeknek, és ugyanakkor élményeket is nyújtanak. Csak remélni tudjuk, hogy ezek az esély, az élmény majd gyarapítani fogja a tudásukat és az életbe való boldogulásukat fogja segíteni. Miért ezt a kislányt választottam itt kezdőnek? Izabella, és Rakacai kislány, most már hölgy, és egyébként sakkozik. Könyvek vannak a háttérben, és olyan szépen mosolyog. És ő volt az, legalábbis az én tudomásom szerint, aki a tanoda kezdetétől végig, ameddig csak lehetett ő tanodás végig. Hát itt miről fogok beszélni? Rövid bevezetés, majd az ifjúsági pontok, EFOK tanodák és a tanoda szolgáltatás, erre a négy pontba hoztam össze. Itt a törvényi szabályozás a gyermekek védelméről szóló, gyermek igazgatásról szóló törvény szabályozza. Ez nagyon sok mindent szabályoz, és igazából nagyon leszűkítettem a gyermekjóléti alapellátásokra. Jelentősebb fordulópontok vannak itt, ahogy már mondtam is az elején, és az első ilyen fordulópont a tanoda jellegű szolgáltatások, vagy ifjúsági pontoknak neveztük. Ezt az edelényi kistérséggel közösen valósítottuk meg, és Rakacán és Rakacaszenden működött ez a program. 2013. szeptember 1-től 15. április 30-ig, és ennek a végeztével önerőből is folytatta a Miskolci apostoli exarchátus, illetve Miskolci egyházmegye ezeknek a tanodáknak a fenntartását. Itt a megnyitó látjuk mind a két tanodát mondom, de igazából azt akkor még nem nevezhettük tanodának, tanoda jellegű szolgáltatás, illetve ezek volt a neve, ami oda van írva. Parakusz ifjúsági pont és Istenszülő oltalnak ifjúsági pont. Megmondom őszintén, nagyon nagy öröm volt most, amikor válogattam és néztem, és olyan nehéz volt kiválasztani, mindegyik a szívemhez jött, és kellemes emlék kötődik hozzá. Itt, mikor voltunk, ez igazából a gyermek, Bányakucsi gyermekbúcsunk volt, és esett az eső, és nagyon össze kellett húzni magunkat. Itt a gyerekek boldogan mutatják, hogy mit készítettek. Itt szintén különböző programokon. Itt a Parakriszt ifjúsági ponthoz tettem ezt a képet, de igazából mind a kettőhez tehettem volna. Bót Valentén volt egy biztos kezdett gyermekháznak a megnyitója, és ott voltunk, kiállítást vittünk oda, és ennek a kiállításnak a dolgai vannak. Tehát itt vannak ezek a képek is, és különböző, amit gyerekek készítettek, azt mutattuk be. Citara mind a két tanodában volt, és szívesen citaráztak a gyerekek. Sakkoktatás volt a Sakkpalota, polgármesternek a Sakkpalota című programjával. Itt pedig a gyerekek edelényben vannak a kastélyban, és még filmet fognak nézni. Tehát eddig az ifjúsági pontokról igazából, és most az EFOP tanodákról. Itt 2000, ott is látható, november 2-től 2018. november 1-ig volt két helyszínen, a Mucsonyban a Forrásgörög katolikus tanoda és a Rakacán a Parakriszt tanodában voltak ezek a foglalkozások, és ezen túlmenően a Miskolci egyházmegyénekhez kötődő Sajó Petriben, egy parókia van Sajó Petriben, ott is még korábban, én úgy tudom, hogy a 2010-es évek közepétől, illetve volt még tanoda a Szent Miklós, az Edelényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskolának, és a Homrogdi görögkatolikus általános iskolának is, mert akkor még lehetett iskolának is tanodája, később ez megváltozott, és akkor nem volt. Illetve Homrognon és Múcsonyban bár barátságház is működött. Ez a Mucsonyi tanoda az első helyszínünk, itt volt a Petőfi Sándor művelődési házban, vérelt a fenntartó két helységet, illetve hát használhattuk a programok alkalmára, a rendezvények alkalmára, a színháztermet is. Itt 30 diák volt, és itt speciális helyzet volt, hogy elég körülbelül 2 kilométerre volt a tanoda az iskola épületétől, és elég nehezen tudták volna megközelíteni a gyerekek, tehát a Mucsonyi görögkatolikus parókiának a busza szállította őket minden nap az iskolából a tanodába, és utána pedig haza. A tárgyi feltételek, igazából amit a jogszabály előírt, azt mindennel rendelkeztünk itt. Az még jellegzetes volt, hogy hétfőtől csütörtökig volt nyitva a tanodába, és nem volt mind a 30 gyerek minden napot, hanem órarendi beosztás szerint volt az érkezésük, és minden napon, minden nyitvatartási napon kapta uzsonnát. És akkor itt ezekről, az EFOP tanodákról egy ilyen kollázs készítettem, és igazából itt összefoglalja, hogy milyen programok voltak, nagyon sokrétű programok. Nagyon szívesen tudnék róla, még szeretnék is beszélni, de szerintem nem férnék be az időbe, tehát itt látszanak ezek a programok, és még nem is volt minden rajta. Parakriszt tanoda, ez a Rakacai tanodának a is, ugye, 7 fő személyi feltételek, itt 20 fő volt akkor a tanodások közül. nem az jelenlegi helyszínen volt, hanem az úgynevezett Parakriszt házban, szakaszán ismerősök azok tudják, itt hétfőtől péntekig volt nyitva, és szintén órarendi beosztás szerint, és itt is kaptak uzsonnát a gyermekek minden nyitvatartási napon. Itt is az órarendjüket, aki kíváncsiak, lehet majd nézni, és a programjaikról, szintén a programjainkról, a programokról van a képe. Most egy nagyon jelentős fordulat, amikor 2019. január 1-től az esélynevelő szolgáltatások közé tartoztak a tanodák. Hát ez nagyon nagy jelentőségű a tanodák életében a gyermekjóléti alapellátások közé. Igazából most értünk ide, ahol most vagyunk, a Miskolci Egyházmegye jelenlegi helyzeténél három tanodája van, tehát Mocsonyban, Rakacán és Edelényben. Állami támogatásból működnek, itt írtam, hogy jelenleg milyen összegben, összeggel tudunk gazdálkodni, és igazából még kaptunk most a kompenzációt, és megkapták a tanodák a bérkompenzáció miatt. Nagyon fontosnak tartjuk a keresztény szemlélhető, szeretetteljes közösséget minden egyes tanodában, és igyekszünk egymással tartani a kapcsolatot, bár ugye voltak nehézségek, gondolok itt most a Covid idejére, de vannak nyitott tanodai programok és tanodán kívüli programok, ahol látogatjuk egymást. Itt felsoroltam a kötelező szolgáltatásokat, amit a jogszabály ír elő. Az önként vállalt feladatok a nyári táborok, szakmai műhelyek és a kísérkeztetés. Nyári táborok majdnem minden tanoda, nem minden évben, de a edelények is szoktak táborozni, illetve a Mocsonyi tanoda is szokott tábor. Minden évben van, amikor még kettőt is van táborozás. Szakmai műhelyeket a Rakacai tanoda szokott szervezni, kísérkeztetést, uzsornát, azt mind a három tanoda biztosít. Azért tettem itt zárójelbe a szünetei gyermekétkeztetés igénybevételének biztosítását, mert ezt is lehet választani, de ez nem működik, nincs ilyen a tanodánkban. Heti 20 órában kell nyitva tartani a tanodának, összesen legalább 192 napot biztosítani, és összefüggően bezárva két hétnél tovább, 14 napnál tovább nem lehet zárva a tanoda. Itt a szakmai megvalósítókat láthatjuk, igazából ez véletlen, hogy így jött ki, mind a három tanodában 8 fő van összesen, itt látható, hogy milyen munkakörök vannak. Itt pedig a gyerekek létszámadatait láthatjuk, a jelenlegi, a mai állapot. A Borhár Görögkatolikus tanodában 26 gyermek van, ebből 14 fő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, és 9 fő a nevelésbe vett gyermek. És van még 4 sajátos nevelési igényű tanuló, akiből egy középsúlyos értelmi fogyatékos, és 3 tanuló pedig beéreszkedési és tanulási zavarral küzdő tanuló. A Parakriszt tanodában 25 gyermek van, és 26 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. A Edelényében pedig itt 23, a létszám 14 fő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, és nevelésben vett gyermek 3. Tehát itt egyik tanodában sincsen sajátos nevelési és BTMS gyermek. Érdekes Rakacán, hogy most sem és korábban sem volt jelmező, nem viszik el a gyermekeket vizsgálatra, és ebből adódik, hogy ott nincsen. Mert igazából biztos, hogy ha elvinnék vizsgálatra, és ez megtörténne, akkor lenne. Itt a lemorzsolódást láthatjuk, lehet látni, hogy igazából most mind a 3 tanodában vagy több gyermek a jelenlegi létszám, vagy mind a 3 tanodában több, hanem is sokkal, de több. És hát a ketten hárman mozsolódtak, és 3-4-en jöttek. Igazából erre 20 főnek szükséges lenni, hogy átlagban 20 fő jelen legyen a tanodában, tehát azért vannak egyes tanodákban többen vannak, hogy ez kijöjjön, ez a jelenlét, ez a 20 fő jelenlét rendszeresen. Illetve a edelégi tanodában nekik 23-ra szerződtek, tehát nekik 23 főre kell. A másik két tanodában 20 főnek kötelező részt venni, a jelen lenni a rendszeres foglalkozásokon. De a létszám lehet több természetesen.
Az elmúlt percekben Csiszárik Jánosné Erzsébetet, a Miskolci Egyházmegye tanoda referensét hallották.
Утро я встаю, о тебе я думаю, о тебе я думаю, ой мой Господь, аллилуйя, аллилуйя, ой мой Господь, аллилуйя, аллилуйя, ой мой Господь, аллилуйя, мой Бог. Aleluya devlam, aleluya devlam, tu ke gilava, tu ke gilava, tu ke bashava, tu ke bashava, samudi. Lay 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 lay.
Adásunk végén Balogh Győző atyát idézzük.
Tulajdonképpen ezeken a településeken közel 90-100% arányában a cigányok a közössége. Tehát Sejer Komrod is abba, hogy szólnak András atya területén, Sejben is Homrokdon görögkatolikus óvodák és iskolák is találhatóak. András atya az egyik legaktívabb, egyik legjobban kiemelkedő cigánypasztorációt végző az atyáink között, nagyon lelkesen végzi ezt a tevékenységét. Tehát 8 éve látja el a Bújszolnokot Sejevet, mint látjuk, Homrokdot 2 éve, mint oldalakos adminisztrátor. Nagyon aktívan ápolja a kapcsolatot a szülőkkel, rendszeres családlátogatásokat tart, és ezekre a területek összességében elmondható az, hogy tulajdonképpen a szentségi szolgáltatás, a szentelményeknek a vétele, a fiatal családoknak és a gyermekeknek a pasztorációja zajlik erősen. Az óvodákban, iskolákban, az ő területein, amiről nekünk referál az atya, ott rendszeresen hitoktatásban részesülnek a gyermekek, amiknek az is az eredménye, hogy harmadik osztályról kezdve már az első áldozást megtartják. Viszont a Cserehátnak van egy érdekes problematikája, sokszor leáldozásnak nevezik az első áldozást, tehát hogy általában a buzgalom az megszakad az első áldozás után, és újra missziós területé válik nekünk megint a közösségszervezés szemszögéből, ez egy feladat lehet. Természetesen, ahogy az atya is említi, és ez jellemző az egyházi intézményekre, hogy hétköznapokon iskolával együtt átvonulnak, és közösen szoktak részt venni a szent liturgiákon, valamint a szentelményeket természetesen iskolában is, amikor mondjuk kolibaszentelés van, vagy búzaszentelés van, vagy gyümölcszentelés van, ezeket mind az iskolával együtt közösen élik meg. Nagyon ügyesen szervezi a közösséget, ennek egyik jó eszköze, Andrásnak a varázspálcája, gitározni szokott, nagyon ügyesen gitározik, és ezzel ő, mint aki kurziót is végzett, segít összefogni a közösséget azzal, hogy a szülőket, akik kurziót végeztek, buzdítja arra, hogy missziót járjanak, és a közösségeikben látogassák a családokat és a fiatalokat, elvigyék ima alkalmakra. Ugye az első áldozás az látható, tehát hogy ő mindegyik területén most az utóbbi időben nagyon szép számmal tudott felmutatni az egyházmegye részére első áldozásokat, amire nagyon buzgón felkészítette egyébként a családjaikkal együtt a gyermekeket. Tehát tényleg nagyon példaértékű, ahogy ő ehhez a dologhoz hozzááll. És nyilván, ahogy majd a saját tapasztalatainkból is meg tudom erősíteni, tehát alapvetően, aki a mi területünkön a családfőket megcélozza, az nem tudja elvételni, hiszen saját tapasztalatból tudom azt, hogy amikor mondjuk 15 első áldozón volt, illetve 16, és 16 apuka hozta magával a családját, tehát még a Csilláron is lógtak, annyian voltak hirtelen a templomban, tehát ezt kellene állandósítani. És nyilván, tehát egy kicsit, ahogy atya is leírja, rapszódikus néha az állapot, hiszen hol kellene van a templom, hol néha kevesebben vannak, és ezt a kettőt kellene áthidalni, hogy valamilyen úton, módon egy kicsit éreztetni azt, hogy övék is a templom, feladatuk van, hozzánk tartoznak. András atya, ahogyan látjuk a kolibaszentelésnél, vagy akár az ifi hittanokon is, tehát lelkesen szeret énekelni, gitározni. Ez egy működő a cigány pasztorációban, amit egyébként a Magyar Cigánykutató Intézet végzett 2005-ben, az egy kiemelkedő eszköze volt a zene, a muzikalitás a cigányok pasztorációjában, tehát ez is egy ilyen sikeres próbálkozás. Van náluk egy bíbor szív nevű kórus, ez a bíbor szív nevű kórus most a Szent Kereszt felmagasztalásának a búcsúján is, a mi cigány búcsunkban, amiről a végén szeretnék referálni. Ott is szerepeltek nagy sikerrel, közel 10-8-10 főből álló, államutakból álló csoportról beszélünk, akik rendszeresen fellépnek egyházi rendezvényekre is eljutnak, és általában kurziót végzettekről van szó. Jelentős az ő területén azoknak a cigány gyermekeknek a jelenléte. Bocsánat, én ezt a szót használom, az egyiptomi eredetet próbálom favorizálni. Tehát, hogy a nevelőszülős gyermekeknek a jelenléte, és problémát okoz az iskolában, óvodában az, hogy egyre többen lesznek nevelőszülők, egyre több gyermek van, viszont hát a kvalifikált szakerül, tehát tanárhiányban, vagy akár az óvodában is, tehát hogy nehezebben tudják már megoldani, tehát vannak olyan helyek, ahol annak ellenére kisebb faluról beszélünk, tehát már kettő osztályt is el kellett bizonyos évfolyamokon indítani. Amiről én szoktam beszélni annak idején az előadásokon, tehát azért a 90-es évektől azt figyelhető meg, különösen a Csereháti településeken, hogy népességrobbanás figyelhető meg a Miskolci Egyház megyében a cigányok között, és ez a népességrobbanás, tehát egy matematikai példával szigorúan monoton nő. Tehát most már ott tartunk, hogy a hetedik évben már több mint a felével nőtt meg mondjuk annak a falunak a közösség, ahol éppen szolgálok, és azért ez egy iszonyatosan nagy ugrásnak számít. Aztán Bakta Kékről még, aki szintén egy nagyon-nagyon szép hivatását megérő pap tevékenykedik, Varga Csaba atya, Bakta Kékben, Kányon, Felsőgagyon és Krasznok Vajdán ugyanezzel a metódussal próbál, ahogyan ő írta, még nincsenek kialakult klasszikus módszerek, keresik az utat, de próbálkoznak mindennel. Tehát például az is megfigyelhető, hogy futózarándoklatokon vettek részt, és futócsapatot alakított az atya, de rendszeresen eljutatja őket hittanversenyre, Mária Kócsa, focikupákra. Ez nekünk azért fontos, mert 2050 a Magyar Katolikus Püspöki Kar arról beszélt a cigánypasztorációs irányelvekben, hogy a cigányoknál, a közösség szervezésnél szükséges felkelteni bennük a nomád gyökereknek a vágyát, hogy megismerjék, visszatérjenek, ezért az arándoklatok, a kimozdítása kényelmesből, ez borzasztóan fontos, esetleg azért is, hogy más közösségeket megismerjenek, hogy pozitív példát merítsenek. És ami nagyon tetszik nála, egy egyedi a környezetünkben, a Csereháti Görögkatolikus Tudás Műhely elnevezési kulturális és egyházi kezdeményezésbe igyekeznek, ami azért jött létre, hogy ne menjenek el az emberek, maradjanak helyben, meg tudják tartani a kultúrájukat, értékfelismerő közösség legyenek.
Az elmúlt percekben Balogh Győző atya beszélt. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben a cigánypasztorációs referensek Miskolci és Sajó Petri találkozójáról számoltunk be, három előadás részlettel. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Hűt a szívemben a tűz, a balkán zenét hallgató, múltat kortyolok, s arra gondol, csillagos éjszakán a fáj. Mérgezett almafáról lógatom, csendesen minden tagom. Hagytam, hogy szálljon csókot éli véremet, s közben meghasadt a hajnal. Menj dörgő édes életem, szavak nélkül neked, jaj, neked adtam. Fűt a szívemben a tűz, ha balkán zenét hallgatom.
Ezen a napon. S
egy gondolat, itt maradt ez a bajom. Éjszakán a fák alatt